Mai témánk a lehetőségek megragadása másokért vagy. Ez még jobban tetszik. Jézus látása. Ez a mai témánk, amelyet szeretném, ha Isten szelleme kibontana mindannyiunk számára Isten igéjéből. Máté evangélium a 9. fejezet 35-ös verstől olvasok Isten igéjét. Kérlek, álljatok fel, és így hallgassuk, és olvassuk Istennek a beszédét. Máté 9:35-38. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokasságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok, pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Amen. Dicsőség az Úrnak. Látjátok, hogy alapvetően Isten országának jellemzője a munkás hiány, a munkás vákum. Már is jobban érzem magam, kísérték bennem az elemet. Oké. Okay. Nos, azt láttuk az előző bibliatanulmányunkban, azzal fejeztük be a bibliatanulmányunkat, a Máté 9:34-ben, hogy Jézuson keresztül megnyilvánul isteni hatalmat, a szabadulást, a gyógyulást és az ördögök fölött való hatalmat úgy konstatálják a farizeusok, hogy ez a sátán erőforrásaiból gazdálkodik, ez a názáreti Jézus, és az sátán hatalmával űzik az ördögöt, ugye ez, mint mondtuk, képtelenség, hisz amelyik hadsereg önmaga ellen harcol, az általában összeborul, tehát ilyen lehetetlen, de nem gondolták ezt végig. Jézus Krisztus jól érezte a feszültséget, hogy növekszik a feszültség körülötte, és az ellenállás erősödik, és az ellenállásnak a legerősebb mozgató rugója, amit látjuk a Bibliában, az evangéliumokban, a vezetőkben lévő irigység. Féltékenyek voltak Jézusra, mert Jézus ebben a népszerűség korszakában, ugye éppen a mostani történetben a második galileai körútjánál járunk Jézusnak. Volt egy, a 4.23-ban olvastuk, a Máté 4.23-ban ugyanezeket az igéket, amit itt olvastunk. Akkor az első galileai körútja, amikor bejárta ugyanígy minden város és minden falut, és elkezdett a következő missziós útja. Jézus népszerűsége teljében van, és itt elkezdődik már az a fajta ellenszegülés és ellenállás, amelyet az irigység munkált, az irigység motivált a vezetőkben. Féltek attól, hogy elvesztik a népet, és nép nélkül a hatalmat is el fogják akkor veszíteni. Nyilván erről sok mindent lehetne még mondani, de alapvetően a mozgató rugója ennek a haragnak, indulatnak ugye maga az irigység volt. Tudjuk azt, hogy a szaduceusok bírták a főpapi széket, a főpapi tisztet, a szaduceusok pedig a helyi hatalomtól nyerték a főpapi pozíciót, ezért igyekeztek a kedvével járni a főpapoknak, a farizeusok pedig, akik szintén a vezetésnek a másik ága voltak, ők pedig a törvény betűje és a törvény skatujája, börtöne beszorította őket, és egy képmutató életet éltek, és ebből fakadt a követhetetlen tanítások is. A nép azonban látta Jézusnak a cselekedeteit, és Jézus népszerű volt, és tömeg veszi körül ebben az időszakban az ő szolgálatában. Azt olvassuk itt, hogy Jézus elindult a környező falvakba és a városokba. Jézus érezte ezt az irigységet, és érezte azt, hogy közeledik már az az időszak, amikor az üldözés olyan szintű lesz, az irigység olyan mértékű lesz, a gonoszság olyan mértékűben elhatalmasodik ezeken az embereken, hogy korlátozni fogják az ő szolgálatát, és az embereket ellene uszítják, és majd ugye elfogják, és kereszt halállal, kereszte feszítéssel ítélik halára, amelyet ugye büntelenül szemrettel a bűnös emberért önként adva magát oda az ő kínzóknak, azért, hogy nekünk szabadultunk lehessen az atyához, hogy helyettünk szenvedjen, és a mi bűneinket magára vegye. És érzékelte ezt a fajta feszültséget. A farizeusok hozzáállására néhány igevers a Bibliából, ez az irigységgel kapcsolatosan, a apostolok cselekedete 8. rész 23. versében például egy jellemző hozzáállásra találkozunk, Simon mágus a kapcsolatban, amikor látja, hogy a apostolok által adatik a Szentlélek, és betelnek Szentlélekkel, profétának, és megnyilvánul Istenek ereje a nyelveken szólásban, a profétálásban, az örvendezésben, az újongásban, a dicsőítésben, azokon az embereken, akikre ráteszik az apostolok kezüket. Tehát azt lehetett látni, hogy a Simon mágus látta a különbséget, amely a természetes ember Isten szelleme nélkül, és a megtért újjászületett ember Isten szellemének erej által. Mekkora különbség van? Ez látható egyébként, azt tudom neked is mondani. Nagy különbség van az ember önmagában, az érdeklődő, barátkozó, Isten kereső ember, és a megtért újjászületett és a Szent Szellemmel betöltekezett ember között. És ezt látta a különbséget Simon mágus, a kettő között a különbség, és azt mondta, itt van valami. Ezekből jön valami, amit azok megkapnak, és azok megváltoznak. Aztán belőlem nem jött eddig ilyesmi semmi. Szeretni, ha belőlem is jönne. És ugye akarta az ő varázsló bizniszét ezzel fejleszteni, és előre vinni. És mikor ebben jött a Péterhez, hogy megvegye, ugye, mint korábban, tudjátok, nagyon drágák voltak ezek a boszorkánysággal, varázslással, okkultizmussal tartalmazó praktikákról szóló könyvek, hogy mindenféle ördögi praktikákkal bíró könyvek. Ma is nagyon drágák egyébként, és az oktalan ember erre költi a pénzét, mindenféle sötét praktikára, és próbált fizetni ezért a dologért, és erre mondja neki Péter az Apcsián 8.23-ban, mert látom, hogy a keserű irigység és gonoszság fogságába estél. Tehát lehet látni, hogy maga az irigység olyan erősen meg, hogy kötözni az ember szívét, hogy gonoszszá válik az ember, rossz akarójá válik a másiknak. Ugye ilyen volt a Káin és Ábel esete. Az első eset, amikor megnyilatkozik az ember irigység, féltékenység és harag, és párosul a gonosz cselekedetekkel, gonosz tettel, ugye megölte a testvérét Káin. Jakab 3.14-ben az apostol a következőket mondja ebben a témában, amit itt lelkületi szellemiség tekintetében láthatunk, ami körülvesz itt Jézus már, és elkezd hatalmat venni embereken is, embercsoporton, emberek tömegein. Ha pedig a keserű irigység és visszájkodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Azt mondja, az igazság, az Isten igazsága, Isten jelenléte, Isten akarata nem fér össze a keserű irigység és a versengés. Ez egy más szellem, egy más lélek. Ezért figyeljünk oda, csípjük fülön, mint ahogy Isten adott lehetőséget Káinnak is, azt mondta, ima bűn az ajtó előtt áll, és rád vágyódik, és mit mond, ki emlékszik rá? De te, uralkodj rajta, vegyél hatalmat fölötte. Amen. Te azt lehet látni, hogy az embernek lehet hatalmat venni. Különösen a hívő embernek, akiben is a szelleme van, lehet hatalmat venni az irigység, a féltékenység, és a gonoszság fölött. Amen. Sőt, a hívő embernek a Biblia tanítása szerint megvan a felelőssége, hogy feltartóztassa a gonoszságot, és az egyháznak magának van egy ilyen küldetése, a Szent Szellem erejében jár egyháznak, hogy féken tartsa az antikrisztus uralmat és hatalmat, és magának az antikrisztusnak a színrelépését is, és a hatalma egész világra vonatkozó kiterjedését is, és az egyháznak van hatalma arra, hogy például egy országban is megfékezze az antikrisztusi hatalom és uralom totális hatalomra jutását. Ennek a tanúi lehetünk egyébként ma Magyarországon is, hogy amikor elindult az országban a posványba, hogy a homoszexualitást dicsőítették, az élettársi kapcsolat kezdték dicsőíteni, és sok-sok gonoszság, sok-sok bűnt, a lopás, a csalás, a hazugság kezdett Magyarországon normálissá válni a társadalom különböző szegmenseiben, akkor azt gondolom, hogy Isten adott kegyelmet az országnak, és megfékezte, és nem tudott teljes mértékben hatalma alá gyűrni ez a szellemi erő a magyar nemzetet, a népet, és ezért jó reménységgel vagyok, mert még itt vagytok, és én is itt vagyok, mivel is a szellemével vagyunk itt, és imádkozunk az országunkért, országunk vezetőért, és imádkozunk azokért is, akik most nyomorúságban vannak az iszap katasztrófa miatt, és kívánjuk azt, hogy egyrészt tartsa meg az Úr a gátat, biztos imádkozhatok érte, és eddig megtartott a dicsőség az Úrnak, hogy nem borult ki, és másfél imádkozunk azért, hogy ez a nyomorúság váljék javára azoknak az embereknek, és forduljanak az élő Istenhez, mint ahogy mert mindjárt látjuk Jézus hozzáállása és gondolkodás módján is ez erre a szituációra vonatkozóan. Efézus 4.31-ben olvassuk még azt a irigység témájában, minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Amen. Tehát mi ezzel a hozzáállással vagyunk újszövetségi keresztények, hogy távol tartjuk magunktól ezeket a szellemiségeket, ezt a lelkületet, az irigységet, amellyel gonoszság jár együtt. Nos, ezt a légkört kezdte érezni a názáreti Jézus, hogy közelik az idő, amikor ez a szellem olyan mértékben birtokba veszi ezeket az embereket, olyan gonoszsággal járját őket, már ugye megnyilvánult ez, hogy a sátán hatalmát mondták neki, hogy ezzel a hatalommal űzik az ördögöt, ez már egy elvakultság, egy már vakság. egy ördögi erőnek a működése az életükben. Jézus hozzáállása a témával kapcsolatban pedig az Efézus 5:15-17-ben megvan írva, hogy az Újszövetség Szentírásban látjuk, Efézus 5:15-17. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva, megragadva a kairoszt, azaz az alkalmas időt, mert az idők, a napok, vagy az időszak gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Jézus tehát ebben a szakaszban kihasználta azt a lehetőséget, amely nyílt neki a Jairus lányának feltámadása által. Ugye ez egy zsinagóga elöljáró volt, és tudjuk azt, hogy a farizeus vezetők pont kérdőre vonják Jézust, pont kötekednek vele, amikor gyakorlatilag betoppan a helyi zsinagógának az feje, a vezetője, és a szükségével oda megy Jézushoz, az ő szüksége, nyitott szíve találkozik Jézus Krisztus hatalmával, isteni erejével, és ez által ugye jön egy bátorítás ki Jézusból, Jairusnak, és jön a leányának a feltámadása. És ez a szükség, nyitott szív, és az isteni hatalom találkozása által megnyílt a lehetőség, a környék, a galileai zsinagógák ajtaja is megnyílt Jézus előtt. Ugye, mert ennek a híre valószínűleg elment, és mindenki tudta, hogy Jairus lánya feltámadt, és hát ez a názáreti Jézus segített ezen a farizeuson, hát akkor ez nem lehet olyan rossz ember. Ugye hát minimum hallgassuk meg, hogyha eljön és prédikál. És így ezt a lehetőséget, az alkalmas időt Jézus azonnal kihasználja, felismeri, ez is felismer az idő gonoszságát, hogy közeledik az a gonosz idő, amikor beszűkülnek a lehetőségek. Most még nyílt egy nagy kapu, és az Úr Jézusnak a hozzáállása az, hogy belép ezen a kapun, és elindul, hogy hirdesse, tanítson, és hirdesse Isten országának az evangéliumát. Amen. Ez ő hozzáállása, és erre bátorít bennünket. Vannak korszakok és időszakok, kapunyító korszakok és időszakok egy nemzet életében is. Hallottuk Géza bácsinak az előadását, javaslom az interneten hallgassátok meg a www.újremény.hu-n, ha az Isten és a történelem témában, hogy bizonyos korszakokban a magyar nemzet életében is a nehézség, a nyomorúság egy kapunyitás jelentett az emberek szívében Istenhez fordulásával kapcsolatosan. Ilyen volt a trianoni békediktátum miatti katasztrófa vagy csapás a nemzeten. Többen úgy értékelték, és igehirdetők, főleg evangélium igehirdetők voltak, akik ilyen profétikus módon igét hirdettek ezekben a korszakban, és meghirdették, Isten ítélete van a nemzetünkön, azért, mert történet folyamán széthúztunk, irigység volt bennünk, és nem tudtott két ember se egy úton menni. A gonoszság egyiknek a másik ellen való ármánykodása, egymás sárba taposása, és a mindenféle gonoszság bűn az, amit mi elkövettünk. Ennek a büntetése az, hogy most elvették tőlünk az országunk kétharmadát, és a nemzetet szétdarabolták. És ezek a prédikációk szíven találták emberek sokasságát, és sok ezren tértek meg ezekben az időszakokban. Egy ébredés jött, tehát felismer, voltak emberek, akik a gonoszság, az irítség, a pusztítása nyomán, és az isteni kegyelem hatalmának találkozása nyomán elindultak, és egy lehetőséget kihasználva hirdették az evangéliumot, és prédikáltak. Aztán ilyen korszak volt az ország életében, a második világháború, a 40-es éveknek az első fele, és a háború utáni rövid időszak, amíg ugye maga a kommunista diktatúra meg nem erősödött Magyarországon, nagyon erőteljes missziós munka folyt, és evangéliumi misszió folyt az országban, és akkor is sokan fordultak az élő Istenhez, a mi úrunk Názáreti Jézus Krisztuson keresztül. Tehát fontos, hogy lássuk mi is meg, mint hívő emberek, a nyitásokat, a kapunyitásokat, például az egyetemen, amit láttunk az elmúlt időszakban, és így csodálkozunk és ámulunk, hogy milyen módon nyit van a kapu. Tehát a gonoszságot is látjuk, ugye maga az egyetemen, meg a társadalomban is látjuk a gonoszságot, de nekünk ugye nem a gonoszság kell foglalkozni, hanem erre kell választ adni. És képviselni kell a mi úrunkat, Jézus Krisztust, mint az élet és a bővölködésnek az urát és forrását az emberek életében, aki ilyen élettel akarja megajándékozni mindazokat, akik bűneikkel, istentelen életükkel, Isten ellen lázadó életükkel ő hozzá mennek. Nos, azt látjuk a 35-ös versben, tehát, hogy Jézus bejárta a városokat és falvakat. Ugye, mint mondottam, a zsinagógákban megy Jézus, és a zsinagógában pedig azért volt jó menni, mert a Isten kereső emberek azért jó hiszemű, jó szellemű emberek is oda mentek, és alapvetően Jézus küldetése, földi küldetésében az elsőleges szempont az volt, hogy Izrael fiaihoz elvigye az evangéliumot, és azokon keresztül, akik Izrael fiainak törzseiből népek közül megtérnek, ugye a 12 apostol, és aztán majd, akik megtérnek, ugye még Jézus körül is tanítványaivá lesznek, majd, akik ezeknek tanúvallomására megtérnek, azokon keresztül, ezeken a zsidó embereken keresztül terjedjen az evangélium jó híre a világ minden népe és nemzete felé. Ne feledjük el, tehát egy zsidó ember volt Jézus Krisztus testi születését tekintve, és a 12 apostol is, ugye a Júdás helyett Mátyást választják meg, az is mind zsidó ember volt, és ezeken keresztül adatott nekünk az igazság, ugye az Új Szövetségben a törvény, az Új Szövetségben pedig az evangélium is ezeken a embereken keresztül indult el világot hódító útjára. Ezt nem szabad elfelejteni nekünk sem. Tehát, mint mondottam, belépett Jézus ezen az ajtón, amit a Jairusban lévő szükség, a lányának a halála, és az ő irgalma, szeretete, kegyelme és hatalma találkozása nyomán nyílt meg a falvak és városok felé. Érdemes figyelmet fordítanunk arra, hogy minden falu és minden város, ami Galileában volt, meglátogatásra került Jézus Krisztus által. Azért ez nem egy kis munka volt, gondoljatok bele. Nem egy kis munka volt, és azt is látni kell, hogy ebben a korszakban tömegek kísérték is Jézust. Sőt, már előre mentek emberek, és híreztelték, hogy jönni fog a názáreti Jézus, aki tudjátok, hogy Jairus lányát is feltámasztotta, és a vakoknak a szemeit megnyitja, akik a bénákat meggyógyítja, az erőtlenségben lévőknek szabadulás hirdet, és valami olyan módon tanít, és prédikál, amit még nem hallottunk soha. Ezt hallani kell Ráhel, hallani kell Rebeka, hallani kell Jakab vagy Simon, hallgassátok. Ugye mentek a hírek. Akkor is volt Mária, csak más jellegű volt, mint most. Erősen más jellegű volt. Azt is olvasok itt ebben az igében, hogy tanított, tehát kétféle dolgot látunk Jézusnak, tanított és hirdette az evangéliumot. A tanítás kifejezés megjelenik egyébként máshelyen is, az apostolok cselekedetei 4:2-ben, de az apostolok cselekedeteiben több helyen is megjelenik a tanítás, mint az evangélium hirdetésének egy módja. Azt mondja, az Apcsolya 4:2-ben Isten igéje, hogy bosszankodtak ugyanis, már mint ezek a ígysége megtelt vezetők, azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van a feltámadás a halálból. Tehát a tanítás egy eszköze volt az evangélium hirdetésének, és maga Jézus Krisztus is az ószövetségi kinyilatkoztatás által igyekezett megvilágosítani az emberek számára, hogy ő a megígért messiás, és hogyan is, mit is akart mondani Isten az ő igéjében, ugye Mózes által, és emlékezzünk rá, hogy a Mózes maga profétál arról, hogy jön majd utána egy másik proféta, az igaz proféta, ugye, aki elküldetik a néphez, és ennek a proféta küldetésének is eleget tett Jézus Krisztus, amikor, mint Mózes jött a törvénnyel, ő meg jött a megvilágosításával. Megértése, hogy megértése jussanak az emberek, hogy milyen kínlakoztás is jött a proféták által, Mózes által az ószövetségi szentiratokban. Tehát egy tanításra és szolgálata is volt Jézus Krisztusnak, és ezáltal is azt akarta elérni, hogy világosság támadjon az emberek életében, szívében, az ő személyét illetően, és a isteni meglátogatás és szabadulás lehetőségét elfogadják és megragadják. A magukról, a vezetőkről azt mondja Jézus a Máté 15:14-ben, hagyjátok őket, világtalanok, vak vezetői, ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Tehát magukról, a vallási vezetőkről pedig így nyilatkozik Jézus, hogy nem értik. Nem értik az evangéliumot, nem értik az igét, nem értik az Ószövetséget sem. Féle magyarázzák, féle beszélnek. Ez pedig amiatt volt rajtuk a vallásosság, a képmutatás és a törvénykezés sötétségében voltak, és megvagírozta teljesen őket, nem beszélve az irigységről és a gonoszságról, amelyet az előbb már említettünk. Aztán másik volt, hogy hirdette a mennyek országának evangéliumát. Tehát rámutatott arra, hogy Isten országa benne jött el, ő a megváltó, a messiás, elérhető, megérinthető, megfogható közelségbe jött az emberekhez Isten országa. Isten királysága. Isten ország bennetek van, Isten ország köztetek van, ismerjük a Jézusi kinyilatkoztatást. Tehát egyszerűen az Isten országnak predikálása azt jelentette Jézus Krisztusnál, hogy megjött Isten országa, megérinthető számodokra, mint a vérfolyásos asszonynál megérinthető volt, mint Jairusnál megérinthető volt, vagy ahogy megérintette a halott kislányt, Jairus lányát, és az isteni erő, isteni hatalom, ami kiállott Jézusból, gyógyulás, szabadulás és feltámadás hozott ezeknek az embereknek az életébe. Tehát Jézusnak a prédikálása, az evangélium üzenet azt jelentette, hogy megjött Isten országa. Itt van! Érintsétek meg, ragadjátok meg, ne engedjétek, hogy elmenjen mellettetek. Ugye erről mondtuk Bartimeusnál, a vak Bartimeusnál, hogy ő nem engedte, le akarták beszélni, de Dávid fia, könyörülj rajtam, Dávid fia nem engedte, hogy leveszéljék, hanem megragadta Isten országának jelenlétét Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Tehát az evangélium hirdetése Jézusnál így történt, hogy azt világosította meg, és azt értette meg, hogy itt van Isten országa. Kedveseim, gyertek, ne álljatok ellene. Érintsétek meg, ragadjátok meg a lehetőséget, és ma is, amikor az evangéliumot hirdetjük, akkor Jézus Krisztus prédikáljuk, Krisztus prédikáljuk az embereknek, és hirdetjük Isten országának valóságát, amely bennünk van, közöttünk van, és amely eljövendő. Tehát ugye ennek van egy mennyei aspektusa is, azt is hirdetjük az örök életet, örökké valóságot, mert az örökké valóság kinyilatkozatásának megértése nélkül nem értjük meg ennek az életnek a folyását, nyomorúságát, és sok kérdésünk marad megválaszolatlanul. Erről is nagyon jó volt Géza bácsnak az előadása. Az örökkévalóság szempontjából hívő ember másképpen tisztában érti és látja a világ folyásait és történéseit. Amen, így van. Aztán az is megvan írva itt, hogy gyógyított. Tehát ez is ismét a messiási küldetésének a bizonyítása. Itt tömegek gyógyulnak meg, tehát már nem is nincs is számszerűsítve, hogy hány ember beteg nyomorult. Viszont két osztályban van sorolva a betegeknek a csoportja. Az egyik volt a mindenféle betegség, a másik pedig az erőtlenség. A betegség szó, a görög kifejezés jelent egy lassú lefolyású, krónikus, akut betegségeket, amely fogyatékosságú testi elváltozást okozott. Tehát ilyen volt a vakság, a bénaság, a süketség és hasonló nyomorúságok. A másik pedig a heveny betegség, a rövid lefolyású betegség, a láz, és különféle gyors lefolyású nyomorúságok és betegségek, fertőzések voltak. Mindegyikből Jézus hozott gyógyulást, és ezzel demonstrálta Isteni hatalmát, bizonyította a tanúságtételének, hogy Isten ország eljött közétek, érinthető közelségbe jött. Ennek a bizonyítéka volt az, hogy ő tömegeket gyógyított és szabadított meg olyan betegségből, amelyre nem volt példa egyáltalán. Ilyen mennyiségben pedig egyáltalán nem volt példa. Történtek az Ószövetségben csodák a proféták által, de ilyen tömegében, ilyen mértékben soha azelőtt nem történt. Mint amit Jézus Krisztus földi életében az ő messiási küldetésének bizonyítékaképpen tett, és ugye ez a hatalom jelen pillanatban is jelen van a keresztények között, Isten országában, Isten népe között, a szabadulásra, a gyógyulásra és helyreállásra a lehetőség adatott Jézus Krisztus által, amelyet már többen többször tapasztalhattunk is. Mennyi szempontból értjük meg, amikor nem történik olyan sebességgel bizonyos dolog, vagy olyan hamar, vagy úgy, ahogy mi gondoljuk. Mennyi perspektívából értjük meg, sokszor ugye úgy járom, mint Mózes, hogy Isten dicsőségét hátulról látjuk meg, amikor túl vagyunk egy eseményen, megtapasztjuk Isten szabadítását, akkor értjük meg, hogy milyen munkát végzett bennünk a mi Urunk Jézus Krisztus esetleg egy-egy nyomorúsán, próbatételen keresztül. Jézus Krisztus azonban szembesül azzal, amikor elmegy, gondoljátok be, minden falu, minden város. És arról beszél az ige, hogy sokaság, azaz a tömeg veszi őt körül. Azzal szembesül Jézus ebben a második missziós útjában, ahol talán még nagyobb volt a népszerűsége, mint korábban az első útján, hogy az aratnivaló sok, munkás kevés. Ha a nap 24 órájában csinálná is, akkor sem tudná, látta a tömeget, a sokaságot, abban látta az arcokat, az életeket, a szükséget, és érezte és látta, hogy fizikai korlátai, amelyekbe bele szuszakolta az isteni hatalmát, egy csecsemő testébe, aztán egy romlandó testbe, az akadályozott abban, hogy mindenhol jelen legyen. Ezért mondja a tanítványainak, hogy ne legyetek szomorúak, hogy azt mondom, hogy elmegyek tőletek, mert ha nem mennék el, nem történhetne veletek valami jobb, hogy elküldjem a Szent Szellemet, a megért pártfogót, aki által már mindenhol egy időben jelen tudok lenni. Ugyanezzel az isteni jelenléttel, hatalommal, amellyel most itt fizikai korlátaim között vagyok. Vagy a János 12.24, amit mond Jézus Krisztus, János 12.24. Bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földre, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Amen. Ezért halt meg Jézus Krisztus, mert tudta, hogy amikor meghal, akkor az 500 tanítvány, akiről beszél a Biblia, aki közelében voltak, sok ezerre, sok millióra, milliárdra szaporodik, mert nem lesz benne ezekben a korlátok közötti testben, amelyet ő felvett és vállalt, érted, és értem, hogy ebben szenvedjen, és elhangozhasson az a mondat, amely ugye művészeket megihletett, pont Munkácsi Mihályt is, ugye ecce homo íme az ember, mondja Pilátus ugye a Szentírásból vett kijelentéssel, hogy igen, ő az, amilyennek lennünk kéne. És ő az, amilyenné leszünk, ha őt követjük, és az ő tanítványai vagyunk. Hozzá hasonlóvá válunk, és a formálódásunk az ő hozzávaló hasonlítást eredményezi. Tehát Jézus, amikor látta a sokaság, szembesült a sokasággal, azt olvassuk a Máté 9.36-ban, hogy megszánta őket. Mert elgyötörtek, elesettek voltak, olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ez volt az ő látása. Tehát egyrészt látta a tömeget, és látta saját korlátait, hogy ha 24 éveit csinálná, akkor se tudna végezni, és akkor se tudna mindenkin segíteni. Aztán látta, hogy ezek az emberek elgyötörtek, ami azt jelenti, hogy ellankadt, elenyett, elfáradt, kidőlt. Tehát az erejük a végéhez közeledik. Elfáradtak a reménytelenségbe, a küzdelemben, a küzdködésbe, a vallásosságba, a betegségekbe, a csalódásokba. Olyan sok mindenbe fáradnak bele az emberek. És amikor az ember ebbe a szellemi, lelki állapotba kerül, akkor egy hívő ember látja ezeket az embereket, és érti, hogy szükség lenne Jézusra. Nem mindig ugranak az emberek a nyakunkba, amikor ezeket mondjuk nekik, de te szenvedsz tőle, nem? Szenvedsz, amikor látod az embereket a nyomorúságokba, és tudod, ha megtérne, helyreáll a személyes élete, az anyagi élete, a házassága, a kapcsolatai, a szüleivel való viszonya, az iskolában is áldás alá kerülne, megszabadulna az alkohol szerevelétől, a dohányzástól, megszabadulna lehet a betegségeitől. Tehát látod hívő emberként, különösen azok felé nagyon nehéz ezt nekünk átélni, akik nagyon közel vannak hozzánk, szeretteink, akik felé érezzük a felelősséget, és látjuk őket talán nap, mint nap, vagy hétről hétre, hónapról hónapra. Nagyon nehéz ezzel szembesülni, nem? Nem így vagytok, mint hívő emberek? És tudod, hogy az lenne a megoldás, hogy megtérjem. És ha megtérre, megszabadulna. De nem kell neki. Gondolom, hogy Jézus ezt látta az emberek, hogy ilyenek, elesettek, elgyötörtek. És mennyire kellene mellé állni, emellé is állni, tudja azt, hogy mennyire kéne, hogy 14 évig imádkozz érte. Mennyire kéne annak a másiknak, hogy még kísérdés, lehet, hogy 2-3 hónap, és eljut arra a pontra, hogy megtérjen. De neki menni kell tovább a következő faluba és városba, mert hát korlátozott az idő és lehetőség, amely neki aratott, hogy bejárja minden települést, és mindenkinek meghirdesse Isten országának evangéliumát. Ez a feszültség, amikor benne vagy, és beszélgetsz egy emberrel, és nagy arca nyomja, és tudod, hogy hány éves, és tudod, hogy talán lehet 2-3-szor annyi idős vagy, mint ő. És tudod, hogyan éltél úgy, mint ő. És tudod, hogy mi vár rá, ha meg nem tér. És nagyon nehéz néha az embernek elszenvedni azt, hogy tér már észhez, te ember. Nem tudod, ha én ennyi idős lettem volna, mint te, és hallottam volna ezt, amit most elhallasz, én szaladtam volna úgy gondolom megtérni. Nekem senki nem mondta el. Tér már észhez, ember. És sokszor ez a fájdalom van az emberben, ez a teher nehezedik az ember, amikor az evangélium munkában van, vagy éppen a szűkcsaládi körben gondolkodik. És látja. Aztán mondja a Biblia, hogy elesettek voltak. Dob, vet, hajít, dobás, szétszór, kidob, elűz. Ugye ez a szellemi lelki állapot volt jellemző azokra az emberekre, akiket Jézus látott maga körül. Sátának az egyik neve és jellemző neve, Máté is többször így nevezi őt, Diabolos, azaz vádló, rágalmazó, uszító, hibáztató, félrevezető, ellenség, ellenálló. Az a személy, aki év ezredek óta azon dolgozik, hogy az embert Istentől elválassza, emberi kapcsolatot tönkretegyen, és az emberek halálát, halálba hajszolja az embert, kit úgy, hogy az életmódja miatt kerül hamarabb a halálba, kit úgy, hogy önönkezével vett véget az életének, vagy egymás életét oltják ki az emberek. Maga a gonosz, tehát a tönkretételét munkálta az emberek életének, a szétdobálója volt az emberek életének, és Jézus látta ezt, hogy milyen gonosz pusztítás végzett egy-egy ember életébe, vagy egy falu életébe, egy város életébe az ördög. És akkor erre ránehezedett. Azt mondja, atyám, 3 évig kéne itt maradjak, hogy ezeket minden nap, minden héten tanítsam. Még akkor is lehet kevés lenne, de szükség lenne rá. Látom őket, hogy mennyire tönkre van menve az életük. Atyám, kell valaki, aki vállal, hogy ebbe a városba eljön, és odaszállja az életét. Egész életét leteszi, hogy képviselje az evangéliumot Isten országát, hogy ezeknek az embereknek, amíg élnek és lehet van bennük, mindig legyen lehetőség arra, hogy megtérjenek és megváltozzon az életük, és megtapasztalják az életet és a bővöködést a szabadulás útján, a bűneikből és az istentelen életükből, amelyet Jézus Krisztus adni tud és akar nekik. Lesz-e olyan ember, atyám, aki imádkozik értük? Nap mint nap könyörög értük. Jár a város utcáin, terein, és nem adja fel, akkor se utasítják. De odaszánta az életét, elkötelezte már életre és halálra. Kellenek ilyen emberek, atyám, mert nekem mennem kell tovább, kevés vagyok, hogy ezt a 3-4 évet végigkísérni őket, amikor látom a szemébe, megtérne, ott van benne. Lehet, el kell jusson a moslékos vájig, mint a tékozó fiúnak, és akkor összetörik végleg az élete, és akkor majd megnyílik a szíve. Lesz olyan ember, atyám, aki itt lesz mellette, amikor ez eljön. Ez a pillanat, időpillanat, időszak. Aztán azt is olvassuk, hogy azt látta rajtuk, hogy olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Legalább két dolog miatt volt ez az állapot jellemző akkor Izrael népének életére. Egyrészt ugye a vezetők a saját hatalmukkal, a látszattal, az a képmutatása és színészkedéssel, törvényeskedéssel voltak elfoglalva, mely vakká tette őket arra, hogy felismerjék Jézus Krisztusban az Isten meglátogatását. Az anya meglátogatását. Tehát alapvetően a vakságok miatt pedig alkalmatlanok voltak, hogy bárkit is vezessenek, hogy elkerülje a csapdát, a halált, és vezessék ugye az Istenhez, a Isten jelenlétébe. Alkalmatlanok voltak. Tehát a pásztor nélküliségük egyrészt ebből fakadt. A másik oka pedig a pásztor nélküliségüknek az volt, hogy a názáreti Jézusban maximum legtöbben egy vándor rabbit tanítót láttak. És nem akarták felismerni, hogy a Mesiás. Tehát azt sem engedték, hogy ő, mint az Isten küldöttje, legyen a pásztoruk, a vezetőjük. Mert nem fogadták el Isten küldötteként, mint Mesiást, mint szabadítót. Az evangélium jó hírének világossága volt az, amilyen Jézus Krisztus közéig ment, hogy ez a világosság, amely bejön az evangélium hirdetése által és a tanítás által, világosságot támaszt az emberek szívébe, hogy felismerjék Jézus Krisztusban a megoldást és az életük vezetőjét, mint egyedüli vezetőt és hatalommal bíró szemét. Ekkor szólt át Jézus, amikor ezt így látta, szembesült ezzel, faluról falura, városról városra járva, és biztos vagyok benne, ha mi ma elindulnánk, és azt mondanánk, hogy Hajdúbiar megye minden falujába, minden városába eltöltünk egy-két napot, és bejárnánk a kocsmákat, a munkahelyeket, az iskolákat, találkoznánk emberekkel, és bizonyosá tennénk nekik, biztos vagyok benne, ma Magyarországon ugyanezzel szembesülünk. Így van? Ugyanezzel a szükséges szembesülni, és ha most kint voltál, és többen ugye kint voltunk, bizonyosát tettünk embereknek, találkoztunk emberekkel, ki többet, ki kevesebbet, ki a lehetőség és odaszállásra mértéke szerint. Láttuk ezt a szükséget az emberek életében. Így van, szembesültünk ezzel a szükséggel. És erre mondja Jézus Krisztus, szól a tanítványainak, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Mi is az üzenet ebből a mondatból? Üzenet pedig az ebből a mondatból, hogy Jézus Krisztus akarja, Jézus Krisztus akarja, hogy az ő látását megkapd. Hogy megkapják a tanítványok is a látást Jézustól, hogy úgy lássák az embereket, hogy ő látja. Amen. Hogy egy tömeget lássák, és ne azt lássák, hogy ú, de népszerűek vagyunk. Ó, de szuper. Itt vagyunk az Úrra. Á, de mi fog történni ma? Hú, mennyi ember. Á, tele van a főtér. Halleluja. Hogy ne ennyit lássanak, hogy milyen népszerűek vagyunk, hanem lássák a valóságot. Lássanak mélyebbre. Lássák az egyént, a szemét, az életeket, a sorsokat. Ez volt Jézus mondatának a kulcsa és jelentősége, ha megnézzük a szöveg összefüggést. És ma, kedves testvérem, neked és nekem ugyanez az üzenete Jézus Krisztusnak. Hogy sok a szükségben lévő, az aratnivaló sok, a munkás kevés. Gondoljatok bele, 2000 év telt el. Hányan tértek meg azóta, hány gyülekezet született? Csak az elmúlt 20 évben a mi közösségben 70-80 új gyülekezet született. A baptista közösségben. És sokkal jobban örülnék, azt mondanám, hogy 7-800 vagy 7-8000. Mert akkor se lenne sok. Ha annyi született volna Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében, ugye a magyar lakta területeken, hisz ott megvan a felelősségünk, azt gondolom. A magyarul beszélők felé. És de Még mindig ezt látjuk, amikor nézzük a beosztást egy evangelizáción. Én beszéltem Orsival, hogy van, hát 2-3 ember van. Kevés. Nem ezt látjuk? Hogy hányan mentek el úgy a sátor mellett, hogy tudtuk, hogy beszélni kellett volna vele, de nem tudtunk, mert fizikailag benne vagyunk abban a 24 órás korlátban, amiben még alvást is bele kéne tenni, meg még vizsgázni is kéne, meg még a gyereknek enni is kéne adni, meg ki kéne takarítani, meg nem tudom, mennyi mindent kéne még megcsinálni. Igaz, benne vagyunk egy korlátok között, és mennyi ember ment el mellettünk, nem ezt érezzük? Hogy szinte olyan, mint hogyha mernénk egy gyűszűvel az óceán kifele. Olyan mértékű a szükség. Ez a szemléletmód, Istentől való szemléletmód. Nem a kudarcot kell, hogy felépítse bennünk, hogy milyen kudarcosak vagyunk, milyen gáz, hanem azt kell felépítse bennünk, hogy mennyi munkással még szükség. És amikor beszélek azzal a csibésszel, az a oszlói csibésszel, azt mondom, halleluja, Uram, itt egy evangélista, ahhoz, hogy megtérjen, mert ez mind munkás lehet. Amen. Tehát többet kell lássunk az emberekből, megint ugye ott tartunk, mint Máténál beszéltünk róla, mint amik, mert így lehet megoldani, így lehet enyhíteni a vákumot. Nem úgy lehet enyhíteni a vákumot, hogy még összefogunk hárman, és 25 órát dolgozunk. Biztos, hogy valakinek az oraszállásán kell változtatni, mert lehet, hogy tehetett volna többet. Isten, vizsgálj meg szívet, azt mondja a Biblia, a tétlenkedőket inteni kell. Tehát azokat Jézus legyen intjük, ha van ilyen. Akiket meg bátortanak, azok meg bátorítani kell, hogy tesó, hajrá, menj előre. És még majd ebben adok instrukciókat a következő témánál is. De mindenképpen ezt akarja az Úr Jézus, hogy lássuk az ő szemeivel ezt a helyzetet, és ne azon gondolkodjunk, hogy hú, mennyi sok a munka, hanem mennyi munkás kell. Mekkora a szükség. És nem azt kell látni, hogy nem kell az embernek Jézus. Nem kell az evangélium. Dehogy nem kell. Kiállt az életük az embereknek. Kiállt az életük az embereknek. Körülöttünk is. Biztos vagy benne, hogy a 10 olyan is kevés lenne, ha most össze kéne szedni azokat az embereknek, akinek az életét látod, a sorsát látod, és nyilvánvaló előtt, hogy meg kéne térjen, mert ez segíten rajta. Így van? Tehát szeretné az Úr Jézus, ha mint tanítványai az ő szemeivel látnánk a világot. Jézus látása az olyan volt, és nincs bibliai látás enélkül, az alapelv nélkül. A bibliai látás mindig látja a szükséget, amelyre Isten természetfeltételeivel, de természetes eszközein keresztül ad választ és megoldást. Még egyszer mondom, a bibliai látás jellemzője egy személyes életre nézve, egy közösségre nézve, egy területre, városra, településre, ország nézve mindig jellemzője, hogy látja Isten szemével a szükséget, amelyet Isten az ő természetfeletti hatalmával természetes eszközein keresztül akar betölteni. Amen. Na most a természetes eszközök kategóriájába nézd körül, itt vannak az eszközök. Nézzetek már egymásra. Ezek azok az emberek, akik itt vannak ma, ezen a helyen, akik Isten természetfeletti hatalma által, mint természetes személyek eszköz lehetnek Isten kezében, hogy választ adjanak erre a kihívásra, és erre a szükségre. Természetes és jogi személyek, már teljesen itt beletekerünk a jogi útvesztőkbe. Legyen jogi személyiségű státuszra rendelkező személyek, és szervezetek is. Na, persze, ezek is lehetnek. Igen. Uniós állampolgárok, már minden van. És az is egy lehetőség egyébként. Azt mondja itt a kis ábránk, hogy a szükségek betöltéséhez több munkásra van szükség. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy több erőt kell befektetni, és akkor most azt csináljuk, mint Józsué korában, hogy megállítjuk a napot, és nem megy le a nap, mert hát sokan vannak, akkor most nem szabad eljön a hétfő, mindig vasárnap kell lenni, az munkaszenti nap. Ezt tette Jézus? Megtette volna? Megtette volna. Nap, maradj a helyre. És a nap a helyén maradt volna. És nem mehetett volna sehova. Mert a Názáreti Jézus Krisztus ura a teremtett világnak, a természet erőknek is. De nem ezt tette. Hanem azt mondta, a megoldás nem az, hogy 25 órát dolgozzál, hanem szolgáld az Urat tiszta szívvel, odaszánással, teljes erőddel, és gondolkodj abban, hogy mindenki, aki felé elmond az evangéliumot, potenciális lehetőséggel bír, hogy azt a nagy szükséget, ami ebben a világban van, rajta keresztül Isten, mint természetes eszközön keresztül, az ő természetfeletti hatalmával betöltse. Jézus hozzá is látott ehhez a szolgálathoz. Remélem látjátok, hogyha nem látjátok, akkor jöhetek közelebb is nyugodtan. Azt mondja itt Isten igéje, hogy először is ugye a Márk 3.10-15-ben, de majd a következő bibliatanulmányunkban nézni fogjuk a Máté evangéliumában is a kinyilatkoztatást, hogy először is elhívott 12 tanítványt, akik közül ugye volt a három belső kör, akikről megállapítottuk, hogy a belső körre Jézusnak nem azért volt, mert ő kivételezett Péterrel, Jakabbal és Jánossal, hanem a szíve volt olyan ezeknek a tanítványoknak, amik miatt vágytak az ő közelében lenni. Olyan mértékben vágytak Jézus közelében lenni, hogy mikor felmentek a megdicsőrés hegyére, hogy azt mondta Péter, Uram, ez olyan frankó, olyan jó, olyan jól érezzük magunkat, hogy mindjárt csinálunk egy sátrat Mózesnek, Illésnek, meg neked, és akkor maradjunk ott. Hát az ölgyben meg a sok démonizált, meg a sok hitetlen, ó, hadd legyen, mi olyan jól érezzük magunkat. És ugye megszól a mennyben az atya, és azt mondja, ím az én szerelmes fiam, ezentúl őre hallgassatok, mert ő az, aki betöltötte a profétákat és a törvényt, ugye Illés ugye a proféta, és szolgálatnak a képviselői, Mózes pedig a törvény, ő rajta kezdte kapta a törvényt, Isten népe és a emberiség. Ez fontos, mert 10 parancsol az egész emberiségre vonatkozó kinyilatkoztatása Isten igének. És aztán mondja Jézus, hogy a gyerekek, menjünk le, az alatni való sok, a munkás kevés, és akkor tudjátok, a démonizáltat szabadítja meg az Úr. Aztán beszél Lukács 10.1-ben Isten igéje arra, hogy kiküldött 72 tanítványt az Úr Jézus, szolgálba állított másokat. Nagyon fontos dolog lesz majd a elhívás, felkészítés, elküldés hármasa. Ezzel kapcsolatban még fogok következő alkalommal szólni, mert segít megérteni kinek-kinek a maga élethelyzetét, mint hívő, a hívő életében a pályáját. Aztán azt is tudjuk, hogy Jézus kereszt halálát követően beszél a Biblia egy 500 fős tanítványi csapatról, akik találkoztak vele feltámadása után. Tehát lehet látni, hogy ő az életében, élete szolgálatában 500 tanítványt legalább felnevelt és kinevelt. Tehát amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás urát, akkor azt lehet látni, hogy ő nem azt csinálja, hogy leül Jeruzsálembe az olajfák hegyére, és azt mondja, jaj, de nyomorult ez a világ. Mi meg kicsik vagyunk. Pénzünk sincs. Meg ez a Péter is. Állandóan nyaggat. Jaj, Uram, küldj munkásokat az aratásban. Nem erről van szó. Mikor Jézus azt mondja, hogy imádkoztok azért, hogy atya küldjön munkásokat az aratásba, azzal nem az a célja pusztán, hogy neked, mint hívő embernek a felelősséget levegye a válladról, hanem ebben az imában, ez az ima ebből a szemléletmódból fakadjon, és még imádkozol, aközben dolgozni tudjon benned a Szentlélek, hogy téged mire akar használni. Hogy te is egy potenciális lehetőség vagy arra, mint egy természetes ember, Isten természetfeletti hatalmát megjeleníteni, elvinni az emberek közé. Tehát nem csak arról van szó, amikor Jézus azt mondja, imádkozzatok a tanítványainak, hogy akkor imádkozzatok, hogy majd mások jöjjenek, hanem az is fontos volt Jézus, hogy miközben imádkoznak, az által Istennek a szent lelke átjárja a szívüket és megváltoztatja önmagukról alkotott gondolkodásmódjukat, és a körülöttük lévő emberekről és szükségről alkotott látásmódjukat, szemléletmódjukat. Aztán Jézus feltámadását követően látjuk azt az apostolok cselekedetei 2.41-ben, mint egy 3000 lélek csatlakozik, ugye pünköskor gyülekezethez. Aztán azt olvassuk, hogy a Péterék üldözése következtében imádkoznak, és mindegy 5000 férfiről beszél a Biblia, és a 5.14-ben pedig azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy férfiak és nők tömegével növekszik, és itt még a jeruzsálemi gyülekezetnél vagyunk csak, és aztán még ott van 3 pötty, ezek meg mi vagyunk. Tehát ugye megszámlálhatatlan, éppen azt beszéltük a barátkozók óráján, hogy a valós létszám, a keresztények valós létszámának pontos nyilvántartása a mennyországban van. Ott nem hagynak ki senkit, ott megvan mindenkinek a neve föl van írva mindenkinek az élet könyvében. Tehát ugye azt mondtuk, hogy Jézus megoldása a szükségre nézve egyrészt az volt, hogy imádkozzatok, hogy küldjön az Úr munkásokat az aratásban. És az imával kapcsolatban elmondtam, hogy ennek az imának kettő szél van. Egyrészt Isten munkálkodjon a körülöttünk lévő világban, de főként azért is aratott, hogy más szemléletmódra jussunk, Jézus szemléletmódjára jussunk, és megértsük, hogy milyen elhívása van a mi életünknek ebben a világban. Edékások jól ismerik már, remélem, ezt a szlájdot, de hadd hozzam újra. Az van megírva a Bibliában, a Máté 6.33-34-ben, hogy de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megaratnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Egy alapelv a keresztény hívő ember életére nézve, hogy előre tegye az ő életében az Isten országának szolgálatát. Sokszor elmondom, és nagyon sok tapasztalatom is van ebben a terület, ezen a területen, a személyes életemben. Egy jut eszembe, emlékszem rá, a nejem babát várt, emlékeim szerint a Grétánkat vártuk, és hát én Tatabányára mentem hirdetni az evangéliumot, éppen egy bemerítés volt, akik hallották a történetet, azóta elnézést kérek. És reggel, amikor fölkeltem, készültem még az ígéretésre, imádkoztam, és közben kaptam egy hívást feleségemtől telefonon. Tehát én ugye Dunántúlon vagyok, feleségem itthon van nagy pocakkal, és mondja, hogy bevérzett. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy ha ez nem fordul, akkor esetleg egy koraszülés lehet, vagy bármilyen komplikáció történhet a baba életében. És hát én ott voltam, oda szántam az életem, hogy megyek, és hirdetem az evangéliumot. Közben pedig a családom van egy nagy szükség, keletkezett. És akkor végig gondoltam ezt az egész szituációt. Egyrészt ugye alapvetően potenciális veszélyforrás vagy, ha az Úr szolgálja, vagy bárhova mégy az ördög számára. Egy potenciális veszélyforrás vagyok, tehát én is egy potenciális katasztrófa helyzet, tehát idéztem elő ott, azon a helyen, ahova én mentem akkor, mert én Isten szolgájaként az evangéliumot készültem meghirdetni abban a városban, mindazok számára, akik éppen abban a bemerítési összejöttel eljöttek, és családtagok ugye eljöttek a friss keresztények bemerítésére, vagy a új odaszánt keresztények bemerítésére. És azt mondom az Úrnak, Uram, én nem tudok hazamenni most. Egy óra hosszam múlva kezdődik az összejövetel. Tehát most akárhogy is megyek, nem tudok segíteni. Uram, én végzem a te munkádat. Kérlek, te pedig viselj gondot az én családomról. Letettem az Úr kezébe ezt a helyzetet, békességem támadt, elmentem hirdetni az evangéliumot. Annak a személynek, aki egyik bemerítkezett, annak megtért az édesanyja, az édesapja, meg a nagymamája. Ott, azon az összejövetelen. Ugye a családban, akik ment a dominót, végigment rajtuk, és befogadták az Urat, megtértek, örvendeztek nagyon. Összejövetel után felhívtam a feleségemet, jól lett, rendben volt, semmi probléma. A gyermekünk egészségben született meg a maga idejében. Tehát, hogy mit is jelent ez, hogy keressétek először az ő országát és igazságát? Nagyon komoly igék ezek. És én tudom, hogy ezt mindenkinek magának kell megharcolni. Tehát erre én nem tudom azt mondani bizonyos szituációt, de milyen döntés hozzá. De nagyon fontos alapelv, amit Jézus Krisztus mond, ha az Isten országát keresed először, akkor gondot visel az Úr a te szükségeidre természetfeletti módon. Ámen. Ha nem Isten országát keresed, hanem a te szükségérednek a betöltését keresed, akkor abba is elfáradhatsz. Benne van az életben ez is. És valljuk meg őszintén, hogy mind a kettőt már, ha legalább 2-3 éve keresztények vagyunk, mind a kettőt tapasztaltuk már. Milyen az, amikor úgy gondoltuk, hogy összeszedjük magunkat és nyomjuk a magunkét, szóval mire haladtunk vele, meg milyen állapotban jutottunk. Még akkor is, ha megoldottuk a problémát, a szellemi gyümölcse, mi lett ennek? És mi volt akkor, amikor kritikus szituáció, azt mondom, Uram, elhívtál engem, érzem, hogy te küldesz engem, ez a szituáció, amivel most benne vagyok, az tőled van, kezdve teszem az én szükségeimet, és én pedig végzem a te munkálatodra. És Isten soha senkinek nem maradt adósa. A mi Urunk, a mennyi atyánk hűséges az ő beszédéhez, és megcselekszi azt. Amen? A maga idejében. Így van?
Igen.
Halleluja! Nagyszerű igazság. És bennem is tanulnak a tapasztalatok ennek az igének a valóságával kapcsolatosan, hogy mennyiszer tapasztaltam meg, amikor le tudtam tenni dolgokat, és oda tudtam szállni magamat az Úrnak, hogy Isten gondot viselt a karrieremre, a családomra, anyagi életemre, szellemi életre, emberekre, sorsokra, családra, sok mindenre, természetesen. Ez nem jelenti azt, hogy azt a felelősséget, amit nekem kell hordozni bizonyos területeken, tehát a munkahelyemen, a családomban, azt meg ugye azt kell mondani, hogy Tamás, elmegyek hozzá dolgozni, de én egy szent ember vagyok. És lehet, nem megyek be néha hozzá a műhelybe, mert én az Úr országát keresem. A Tamás biztos ki fog rugni engem egy héten belül. Egy hétig nem megyek be. Így van? És jogos lenne teljesen. Tehát azért értitek, hogy ne játsszuk ki a saját lustaságunk igazolására, meg restségünk, meg felőtlenségünk igazolására Isten igéjét. Értitek a szellemi igazságot, és ennek a jog részét is, ugye, aki igazságban jár, annak jogában áll igénybe menni az erőforrásokat is. Alapvetően néhány gondolat a teljes igénye nélkül. Tehát azért helyezett Isten bennünket oda, ahol vagyunk, hogy a körülöttünk lévő és élő embereket tömeget az ő szemeivel lássuk meg, és felhív bennünket arra, hogy a szükség betöltés érdekében szolgáljunk másokért, imádkozzunk értük. A munkás az olyan tanítvány, aki nem csak el van hívva, hanem fel van készítve, és el van küldve a szolgálatba. Ennek a mélyebb kifejtését jövő héten tartogatom, mert nem férne bele a mai összevetelbe. Tehát a lelki munkás olyan tanítvány, aki elhívott, felkészített és elküldött. Szolgálja Istennek. Munkatársa Istennek. Miközben a tanítvány látást vesz, és elkezdi a körülötte lévő embereket, szituációt, helyzetet Jézus szemeivel látni, megérti szívében a szükséget, szembesül azzal, ránehezíti a Szentlélek abból azt a felelősség részt, amely az övé. Lehetetlen azt vállalni, hogy Magyarországnak a minden terhét szükségét fölvegye, akár a miniszterelnök is, ez lehetetlen. De rád sem akarja bízni Isten. De lehet, amikor szemlél az embereket, meglátsz idős néniket, elkezdesz imádkozni azért, hogy Uram, töltsd be ezeknek az embereknek a szükségét, ki fogja elvinni feléjük az evangéliumot. Miközben elkezdesz imádkozni, kezd megváltozni a szemléletmódod, és kezd rád szállni a Szent Szem kenete, a Szent Szemnek a felelősséget ráhozó kenete, és egy felelősség száll rád. Elkezdesz felelősséget érezni azok felé, az emberek felé. Amen. Lehet a tinédzserek felé, lehet a gyerekek felé, lehet az egyetemisták felé, lehet a kórházban lévők felé, lehet a leprások felé, lehet a idegen földeken, távoli vidékeken élők felé. Miközben imádkozol, a számtalan szükséget látva, elkezd megváltozni a szemléletmódod, és Isten szeme rád száll, és egy felelősséget helyez rád. Amen? Ezt nevezzük elhívásnak. Ezt nevezzük elhívásnak. Amikor rátszáll ennek a felelőssége. Tamás barátom jut eszembe, mindig nyagodott engem, beszél az elhívásról, beszél az elhívásról, beszél az elhívásról. Elég szere? Mindig nyagodta. Most itt van, megjött. Halleluja. És én is többet értettem meg belőle, miközben ezeket az igéket tanulmányoztam, több minden összeállt nekem most, amit nem tudtam ilyen világosan megfogalmazni, mint hogy most az igéből ezeket így megértettem. Miközben, tehát szemléled a szükséget, megnyered a Jézus látását, bizonyos szükség szegmensre, területre vonatkozólag felelősséggel ruház fel a Szentlélek, akkor változik meg a szíved, és úgy fogod inni az ezzel kapcsolatos ismereteket, mint a szivacs. Hát úgy fogsz elmenni bibliaiskolába, képzésekre, misszióba, szolgálat, hogy tanulni akarsz. Vágysz! És elindul a felkészülés időszakod az elhívásodban. Ez a normális, ez a valóságos. Ezért nem bibliai, egy iskolapados gondolkodásmód a felkészítésben. Nekünk van ugye a bibliaiskolánk, de mindig mondjuk, hogy alapvetően azt tud fejlődni, növekedni, akik oda szánja magát az Úr szolgálatára, és azt tud igazán felkészülni, szívni magába az ismereteket, információkat arra a területre vonatkozólag, amelyek kapcsolatban elhívást kapott, tehát rá nehezítette a Szentlélek. Jó értelemben vegyétek, egy áldott dolog az ember életében, egy szomjúságot érzi, hogy tanulj, tanulj, tanulj. Hát János miért kezd olvasni 1000 könyvet? Meg minden kutatja internetet. Azért, mert rászállt a Szent Szellem kenete arra, hogy tanulmányozza az írásokat, hogy legyen mit adni az embereknek és tanítani és szolgálni. Amen. És sorolhatnám. Rászállt Istenek szemé a kenete. De a gyerekmunkásokra vonatkozólag. Miért akarnak, miért nézik a lehetőséget, és miért akarnak többet, miért gondolkodnak az, hogy milyen evangelizáció, milyen nyári tábor, hova menjünk, hogy kéne betölteni. Azért gondolkodnak úgy, mert rászállt a Szentlélek ő rájuk, és ezt a szükséget vágynak betölteni. És elkezdenek inni, tanulni, és beszedni magukba az ismeretet. Készülni, felkészülni. Na ez is volt a célja Jézus Krisztusnak, amikor azt mondta a tanítványoknak, hogy imádkozzatok a munkásért. Hogy tudjanak tanítani titeket. Meggyőződésem, hogy a magyar oktatási rendszerben óriási hiba, hogy abban gondolkodnak, hogy az egyetemen vagy a főiskolán minden megtanítsanak az embereknek, ami a munkájukhoz kell. Szerintem ez nem jó. Ezt szokták mondani, hogy Amerikában kikerül egy egyetemről egy diák, és ez így volt néhány évvel ezelőtt, hogy most aztán hogy van, ezt nem tudom megmondani, szerintem kevesen van, akik erre válaszolni tudnának. Ma Magyarországon, nem akar túlozni, de a túlzást értsétek jól. Amikor kikerül, ugye sokkal nagyobb tudással rendelkezik egy magyar egyetemet végzett mérnök, mint mondjuk egy amerikai. 5 év telik el, és az amerikai a maga szakterületén már túl van 2, 3, 4, 5 tanfolyamon, szaktanfolyamon, amit csak azt tanulja, ami az a specialitása. És messze lehagyja azon a szakterületen a magyar embert. Ez a világ is így működik, és azért jók az oktatási rendszerek, ahol már valaki benne van egy területben, érzi a szükségét annak, hogy ismeretet szerezzen, sokkal hatékonyabban tud haladni meggyőződésen az ismeret birtokba vételében és hasznosságában, mert hasznosnak tartja, és azt tanulja meg, amit hasznosítani tud. Nem így van? Például egy tanulási módszertant. Akkor foglalkozz a gyerekekkel, akkor ugye beleütközöl korlátokba. Ez mondja, hú, a tankönyvben így volt, de ezek meg így vannak, és most hogy kell? És iszold azokat a tapasztalatokat, amiket hallasz másoktól, hogy hogyan kell ezt megoldani. Így van? Mint a szivacs. Lehet egyetemista korodban pedig, és úgy elment a füled mellett. Tehát az elhívás, az ima, a szemléletmód megváltozása, az elhívás alapfeltétel annak, hogy valaki növekedni tudjon. És nyilván ezek ugye nem egymás után következő ilyen hermedikusan elvászoló dolgok, ezek ilyen átfedésben vannak egymással, értitek? Tehát nem egy ilyen technokrata, ilyen A-tól B-ig, B-től C-ig, szünet. Értitek? Tehát nem erre gondolok. Dicsőség az Úrnak. Tehát első a szemléletmódváltozás, majd a felelősség kialakulása egy konkrét szükség embercsoport irányában, majd ebből fakad a fogékonyság és a felkészülés, ez pedig az elküldés követi, amelyről még ennél is bővebben fogok beszélni a következő alkalommal. Tehát de keressétek először Istenek országát és az igazságát is, és ezek ráadásul mind megadatnak nektek oda szükségétek, Isten gazdagságának nagysága szerint be lesznek töltve. Néhány konkrétum még. Tehát azért helyezett Isten abba az iskolába, munkahelyre, otthon a gyermekeid mellé, és a többi, ugye itt bele kell tegyük ezt a gyermekeid mellé témát, mert elég sok anyuka van jelen pillanatban, aki 1, 2, 3, 4 gyermeket nevel ma, és otthon van a gyerekei mellett. Tehát ez a szemléletmódra van szükség, ez a szemléletmód változásra, hogy azért vagy ott, ahol vagy. Azért helyezett Isten abba a helyzetben van. Tehát, hogy Isten országát keressed. Imádkozzál azért a helyzetért, az emberek, a gyerekeidért, a imádkozás férjedért, imádkozzál az osztálytársaidért, a munkatársaidért, a főnöködért, a szomszédodért, település szinten, helyileg, lakás szinten, lakhatás szintén, családi szinten, azért tett oda téged az Úr, hogy Isten országát keressed. Isten akaratát keressed azon a helyen. Azért vagy ott, hogy képviseld őt a körülötted élők és körülöttünk élők megtérése érdekében. Aztán egyértelmű, az evangélium hirdetését bízta ránk az Úr, és nem baj. Feladta. Mondom akkor innen. De az evangélium hirdetését bízta ránk Isten, hogy az emberek megmenekülhessenek a pusztulástól, amelyet sokak már a földi életükben megtapasztalnak. Tehát szokták mondani, tudjátok, hogy néhány embernek már a földi élete is pokol. Bár közel sincs az a szenvedéshez, amely a pokolban van. Tehát azért kell az evangéliumot hirdetnünk az emberek felé, hogy megmeneküljenek a pusztulástól, amely sokak életében már a földi pályájuk során beköszönt. Azért tanulok dolgozok kiválóan, igényelve a Szentlélek erejét, hogy hiteles legyen az én bizonyságtételem, Krisztus képviseletem. A szolgálat végzésének ára van, melyet nekünk kell megfizetni. Idő, energia, pénz. Tehát, amikor találkozunk Jézusnak a tanításával most, akkor értenünk kell az elhívást, a felkészítést és az elküldést, amelyre konkrét példát fogunk látni a következő alkalommal. És értenünk és látnunk kell Jézus látását, hogy mi is volt a Jézus látása, hogy mennyire a szükségben meglátta a szükséget, és a szükségre adott megoldást és választ azáltal, hogy ő hirdette az evangéliumot, tanítványokat nevelt és képzett, úgy hívta őket, és látta bennük a jövőt, és ezeknek az embereknek segített abban, hogy megváltozzon a szemléletmódjuk, a gondolkodásmódjuk, hogy taníthatóká legyenek. Hogy elhívottak legyenek, és a szemléletmód megváltozása által, mint a szivacs, szívják magukba a Jézus tanításait, ismereteit. Hogy lehetne másképpen? Nyilván a Szentlélek van, aki emlékeztet őket, de a Szentlélek abból, hogy tudott táplálkozni, amilyen megteltek 3 év alatt. Gondoljatok bele, szóról-szóra idézték Jézus szavait. Nem egyszer mondhatta nekik egyébként valószínűleg, de milyen nyitottság, milyen koncentrálás, milyen figyelem, milyen megosztatlan odaszállás kellhetett az apostolok életében, annyira vágytak, csüntek, nézzétek meg, nem értettek valamit. Uram, hogy vannak ezek a dolgok? Magyarázza nekünk. Ti sem értitek? Na így vannak ezek a dolgok. Vagy külön mondtam, megmagyarázza nekik. De hát miért voltak ezek a szituációk? Mert körülötte ültek. Oda ültek a lábához, és itták Jézus szavait. Amen. Ilyen szívet akar az Úr Jézus, hogy lásd, amit ő lát, úgy lásd, lássuk, ahogy ő látja. Ránk helyezhessebb a szemléletmód változásba azt a kenetet, azt a jó kenetét a Szentléleknek, ami a mi elhívásunk a népcsoport szükség felé, személyek felé, hogy ebben a lelki állapotban, a szellemi légkörben tanítson bennünket és formáljon bennünket, hogy aztán maga idejében küldeni is tudjon, és megteljünk Isteni erővel és hatalommal. Mert higgyétek el, aki nem küldetett el, az nem tud szolgálni. Meg van írva egyébként, de ezzel majd a következő alkalommal foglalkozunk. Amen, az Úr áldjon meg mindannyiunkat.